Kedves hallgatom! Királyok első könyvének második fejezete följegyzi Dávid utolsó tanácsait Salamonnak, mielőtt meghalna, és Salamon bölcsen végrehajtaná Dávid kívánságait. Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezt a parancsot adta fiának, Salamonnak. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Légy erős, légy férfi! Királyok első könyve, második rész, első és második vers. Legelőször Dávid ezt mondja, elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Ez az ember életének rendje. A római levél 5. részének 12. versében Pál apostol ezt mondja, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Ember által jött be a halál, és a halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztünk. Ádám bűne eljutott hozzád és hozzám, és ha az Úr késlekedik, akkor mi is átmegyünk a halál kapuján. Miért? Mert ez minden földinek a sorsa, ez az életúton való haladásnak a vége. Ez nem valami vonzó téma. Nem szeretünk a halálra gondolni, mert egy kicsit lehangoló ez az emberiségre nézve. A 23. Zsoltár 4. versében Dávid ezt mondja. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Dávid nem arról a tényről beszél, hogy elérkezett halálának órája. Mint valaki mondta, az a pillanat, ami neked életet ad, kezdi elvenni is azt tőled. Dávid az életet egy völgyön való áthaladáshoz hasonlítja. Születéskor kezdünk haladni a mély völgyben, és minél távolabbra jutunk, az annál szorosabbá válik. Végül a völgy a halálban végződik. Mindnyájan haladunk a völgyben. Lehet ma valaki viruló egészségben, de meghalhat, mielőtt lemenne a nap. Dávid következő szavai Salamon felé irányulnak. Légy erős, légy férfi! Az Úr Jézus Krisztus mondta ezt a tömegnek, amely kiment, hogy lássa keresztelő Jánost. Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Máté evangéliuma, 11. rész, 8. vers. Keresztelő János a pusztában nevelkedett fel. Edzett ember volt. Urunk szintén edzett férfi volt. Nem szeretem azokat a festményeket, amelyeket róla alkotnak, mert általában nőiesnek festik, jól lehet egyes újabb festményeken próbálják őt egy kicsit férfiasabbnak ábrázolni. Hadd mondjam neked, hogy ha láttad volna őt, amint járt ezen a földön, akkor láttál volna egy jól megtermett férfit. A keze kérges lett, mert ácsmester volt. Isten volt, de valódi ember is volt. Valóságos ember és valóságos Isten volt ebben a világban. Salamon nem nagyon hasonlított apjához. Dávid igazi férfi volt. Salamon nem nagyon volt olyan férfias, mint Dávid. Dávidot az élet viszontagságai megedzették. Salamon a palotában nőtt fel, és valójában a nők palotájában nevelték. Miért volt Salamon körül 1000 asszony? Barátom, a válasz nagyon nyilvánvaló. Salamon csak a nőket ismerte. Nem gondolom, hogy Dávid és Salamon között sok azonos vonás lehetett. Ezért Dávid ezt mondja neki, királlyá tettelek, akarom, hogy légy férfi, nem gondolom, hogy az vagy, de tedd meg a tőled telhetőt. Ezzel a felszólítással bátorította Dávid ezt a fiút, aki puha ruhák között nőtt fel. Salamon nem hasonlított Dávidra. Nem volt olyan, mint keresztelő János. Nem volt olyan, mint a mi urunk. De most ő lett Izrael királya. Tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott. Járj az ő útján. Tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Akkor beteljesíti az Úr a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta: ha vigyáznak fiaid útjukra, és álhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Királyok első könyve, második rész, harmadik és negyedik vers. Dávid sürgeti Salamont, hogy maradjon közel az Úrhoz és Isten igéjéhez. Ennek a fiatalembernek szóló tanácsa nagyon fontossá vált. Igen kevés figyelmet fordítanak arra az örökségre, amit Dávid Salamonra hagyott, de azt hiszem, hogy amit Dávid átadott neki, az képessé tette őt arra, hogy az egyik legnagyobb király legyen a földön. Valójában Salamon az egyik legjobban ismert király, aki valaha élt. Eason a New Bible Survey című munkájában felsorolja, hogy Dávid milyen örökséget hagyott Salamonra. Átvezette a nemzet irányítását Saul házáról és Benyámin törzséről Júdára, és megalapította Dávid királyi házát. Ez nagyon fontossá válik, amint majd látjuk, amikor eljutunk az új szövetséghez. Máté evangéliuma ezzel a nyilatkozattal kezdődik. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Máté evangéliuma első rész, első vers. Aztán Lukács evangéliuma első részének 31. és 32. versében Gábriel angyal ezt mondta Máriának: íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Csak Dávid leszármazottja foglalhatta el Izrael trónját. Dávid megalapította Jeruzsálemet, mint szentvárost, és mint minden zsidó vallási központját és nemzeti fővárosát. Ez mind a mai napig így van. Amikor Izrael elfoglalta Jeruzsálemet az araboktól 1967-ben a hatnapos háborúban, akkor kinyilvánították, hogy nincs szándékuk feladni, mert az az örökségük visszamegy Dávidig. Jeruzsálem Dávid kedvenc városa volt, és ő tette Izrael népének fővárosává. Salamon feldíszítette a várost a templomépítéssel, és Izrael vallási központjává tette. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Dávid tette meg az előkészületeket a templomépítésre. Dávid kiirtotta a bálványimádást gyakorlati módon, és Jahve imádatát egyetemessé tette az országban. Ez volt a legfontosabb vívmánya. Meghódított sok nemzetet, amelyek adót fizettek Izraelnek és királyának. Kiterjesztette az ország határait délen Egyiptomig, és északon meg keleten az Eufrátész folyóig, és Dávid valójában jóval távolabb terjesztette ki Izrael határait, mint bárki azelőtt vagy azóta. Salamon uralma alatt a béke azért volt lehetséges, mert Dávid leigázta Izrael ellenségeit. Jól lehet, egy keleti uralkodónak jelentős háreme volt, Dávid idegen nőkkel való házassága nagyjából politikai színezetű volt, és viszonylag mentes volt a vallási és erkölcsi romlástól. A hárem birtoklása annak a kornak a szokása volt, de Isten nem hagyta jóvá Dávid sok feleségét, és ez főként oda vezethető vissza, hogy nagyon sok veszélyben forgott állandóan az élete és családja. Sok fia született ezektől az asszonyoktól, és ez állandó feszültséget okozott a palotán belül. Ez Dávidnak sok szomorúság forrásává lett egész életében. Salamon is nem Dávid került a sok idegen feleség befolyása alá. Igaz, Dávid szörnyű bűnt követett el, De ez Becsabéval való házasságkötése előtt történt. Ezután már nem került sor többé semmilyen botrányra. Dávid költő és zenész volt, aki úgy vált ismerté a nép előtt, mint Izrael kedvenc zoltárosa, és nekünk legalább 73 zsoltárt hagyott hátra. Dávid tervezte a templomot, amelyet föl kellett emelni a nemzet vallásos életének felmagasztalása és Jahve imádata érdekében. Jól lehet, nem engedte meg neki Isten, hogy fölépítse a templomot. Versengés volt az északi tíztörzs meg a déli Júda és Benyámin között, és Saul haláláig folyt az. Dávidnak nem volt súlyos nehézsége az összes törzsnek uralma alatti egyesítése területén, és abban, hogy Jeruzsálemet országos fővárossá tegye. Dávid halálának idején Izrael volt a leghatalmasabb katonai erő, és a nép békében és szabadságban élt úgy, hogy mindenki a saját szőlője és fügefája alatt ülhetett. Salamon békét élvezett uralma alatt, és ezt a békét Dávid uralma alapozta meg. Itt van még melletted a benyámini Simei, Gérá fia Bahúrimból, aki gyalázatosan szidalmazott, amikor Mahanaimba mentem. Ő ugyan elém jött a Jordánhoz, ezért megesküdtem az Úrra, hogy nem öletem meg fegyverrel. Te azonban ne hagyd őt büntetlenül. Bölcs ember vagy te, és tudod, mit kell tenned, hogy őszfejét vérbe borítva juttasd a halottak hazájába. Királyok első könyve, második rész, 8. és 9. vers. Dávid úgy beszél itt, mintha bosszú álló lelkülete volna, de valójában nem ez történik. Jól lehet, Simei bemutatta, hogy áruló volt, de mivel Dávid esküdtett, hogy nem érinti, ezért Simei még mindig életben maradt. Dávid ura volt a szavának. Most azonban megmondja Salamonnak, hogy vigyázzon rá, és ha Simei bármi jelét mutatja az árulásnak, akkor Salamon megfelelően bánjon vele. Eljött az az idő, amikor Salamon leszámolt Simeivel, de csak engedetlensége után, és amikor bemutatkozott, mint igazi áruló. Azután pihenni tért Dávid őseihez, és eltemették Dávid városában. Dávid 40 évig uralkodott Izraelben. Hebrónban uralkodott 7 évig, Jeruzsálemben pedig 33 évig uralkodott. Azután Salamon ült apjának, Dávidnak a trónjára, és uralma nagyon megerősödött. Királyok első könyve, 2. rész, 10., 11. és 12. vers. Dávid halálának a leírása ez. Dávid nagy embere volt Istennek. Emlékszel Dávid és Betsabé első fiára? Meghalt néhány napos korában. Dávid azt mondta róla, ő sohasem jön vissza hozzám, hanem én megyek hozzá. Most Dávid elment, hogy együtt legyen gyermekével. Salamon azután, hogy apja meghalt, elfoglalta a trónt. Bármilyen dinasztia vagy uralkodó váltásakor mindig zűrzavar és nagy változások következnek be. Adóníjá, Haggit fia egyszer megjelent Betsabénál, Salamon anyjánál, aki megkérdezte, békés szándékkal jössz-e? Ő így felelt, békés szándékkal. Majd ezt mondta, beszédem volna veled. Ő így felelt, beszélj. Királyok első könyve, 2. rész, 13. és 14. vers. Jól lehet, most már Salamon ül a trónon, Adóníjá nem adta fel azt az elképzelését, hogy király akar lenni. Visszatért Betsabéhoz, és tovább melengedte ezt a gondolatot. Betsabé nem nagyon bízott benne, és érdeklődött küldetése felől. Ő elmondta, hogy békességes szándékkal ment oda. Betsabé kész volt meghallgatni őt. Adóníjá ezt mondta, te is tudod, hogy enyém volt a királyság, és már egész Izrael engem tekintett királyának. De aztán úgy fordult a dolog, hogy testvéremé lett a királyság, mert neki adta az Úr. Királyok első könyve, második rész, 15. vers. Azt mondja, hogy sokkal népszerűbb volt Salamonnál, és a nép őt akarta királyává tenni. Most én egy kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. Betsabé így válaszolt, beszélj. Arra ő ezt mondta, kérlek, mondd meg Salamon királynak, téged biztosan nem utasít el, hogy adja nekem feleségül a sunémi Abiságot. Királyok első könyve, második rész, 16. és 17. vers. Ezt hirdeti, mivel a királyságot elvették tőlem, csak egy kis kérésem van. Szeretném Abiságot feleségül venni. Amint emlékszel rá, Abiság gondozta Dávidot utolsó napjaiban. Betsabé azt felelte, jó, majd beszélek érdekedben a királlyal. El is ment Betsabé Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele Adóníjá érdekében. A király elébe ment, meghajolt előtte, majd trónjára ült, és széket tétetett az anya királynőnek, aki a jobbjára ült. Akkor Betsabé ezt mondta, egy kis kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. A király így felelt neki, kérj anyám, nem foglak elutasítani. Erre ő ezt mondta, hadd kapja meg feleségül testvéred Adóníjá a sunémi Abiságot. Királyok első könyve, második rész, 18. verstől a 21. versig. Ez vakmerő kérés volt, de tudta, hogy Salamon nem tagad meg édesanyjától semmit. Ez az oka annak, hogy bement Betsabéhoz ahelyett, hogy közvetlenül Salamonhoz ment volna. Salamon király így válaszolt anyjának. Miért csak a sunémi Abiságot kéred Adóníjának? Kérd neki mindjárt a királyságot is, hiszen a bátyám ő. Legyen csak az övé, meg Ebjátár papé és Jóábé, Ceruljá fiáé. Akkor megesküdött Salamon király az Úrra, és ezt mondta. Úgy segítsen engem az Isten most és ezután is, hogy az életébe kerül Adóníjának ez a dolog. Királyok első könyve, második rész, 22. és 23. vers. Adóníjá valójában lépéseket tett a trón felé. Ezek veszélyes lépések voltak, de nagyon ravaszul gondolkodott. Adóníjá volt Salamon idősebb testvére, és Salamon természetesen tudatában volt testvére szándéka felől, hogy megragadja a trónt, mielőtt Dávid kinevezte volna utódját. Jól lehet Betsabé a maga egyszerűségében úgy érezte, hogy amikor Adóníjá kérte Abiságot, az észszerű kérés volt, de Salamon átható értelme azonnal felismerte az összeesküvést. Most azért az élő Úrra mondom, aki engem ide helyezett, és apámnak, Dávidnak a trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodóházat alapított nekem, hogy meg kell halnia Adóníjának még ma. Elküldte azért Salamon király Benáját, Jójádá fiát, aki leterítette őt úgy, hogy meghalt. Királyok első könyve, második rész, 24. és 25. vers. Adóníjá halála brutális döntés volt természetesen, de halálával eltűnt az utolsó trónkövetelő is. Szükséges volt kivégezni, hogy megszilárduljon Salamon trónja. Amíg Adóníjá élt, tovább szőtte volna a terveket, hogy megragadja a trónt magának. Most, miután Adóníját félretették az útból, Salamon rájött, hogy szükségessé válik a befolyásos tisztségekből eltávolítani azokat, akik Adóníját támogatták. Ebjátár papnak pedig ezt parancsolta a király. Menj Anátótba, a földbirtokodra, különben halál fia vagy. Nem akarlak mag téged is megöletni, mivel te hordoztad az én uramnak, az úrnak a ládáját, apám, Dávid előtt, és együtt szenvedtél el mindent, amit apám elszenvedett. Így űzte el Salamon Ebjátát, nem lehetett többé az úr papja. Ezzel beteljesedett az úr igéje, amelyet Éli házáról mondott Silóban. Királyok első könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ebjátár Áron leszármazottja volt, és most távoznia kellett papi tisztségéből. Hazaküldték őt megszégyenítetten, mert részt vett Adóníjá lázadásában. Csak azért nem végezték ki, mert hűséges volt Dávid iránt Absalom lázadása idején. Ezzel véget ért Éli családi vonala. Eljutott ennek a híre Jóábhoz, Jóáb ugyanis Adóníjához csatlakozott, bár azelőtt Absalomhoz nem csatlakozott. Ezért bemenekült Jóáb az úr sátorába, és megragadta az oltár szarvait. Amikor jelentették Salamon királynak, hogy Jóáb az úr sátorához menekült, és ott áll az oltár mellett, elküldte Salamon Benáját, Jójádá fiát ezzel a parancsal: menj és öld meg őt! Benája el is ment az úr sátorához, és ezt mondta Jóábnak: a király azt parancsolja, hogy jöjj ki. Ő azonban így felelt: nem megyek, itt akarok meghalni. Benája megvitte a királynak a választ, hogy mit beszélt Jóáb, és mit felelt neki. Királyok első könyve, második rész, 28., 29. és 30. vers. Amikor Jóáb meghallotta, hogy mi történt Ebjátárral és Adóníjával, odarohant az úr hajlékához, és megragadta az oltár szarvait. Salamon Benáját, Jójádá fiát küldte el, hogy kivégezze Jóábot. Jóáb után ment, és kérte, hogy távozzék a szent sátorból. Jóáb nem engedett. Ezt mondta: nem megyek, itt akarok meghalni. Erre azt mondta neki a király: tedd meg, amit kíván, öld meg, és temesd el. Így hárítod el rólam és apám házáról a Jóáb által ok nélkül kiontott vért. Őt büntesse meg az úr azért a vérontásért, hogy megölt két magánál igazabb és jobb embert, fegyverrel gyilkolva meg őket, apámnak, Dávidnak a tudta nélkül, Abnért, Ner fiát, Izrael hadsereg parancsnokát, és Amászát, Jeter fiát, Júda hadsereg parancsnokát. Királyok első könyve, második rész, 31. és 32. vers. Joáb véres kezű ember volt. Szájon kiontott vérük Joáb fejére, és utódainak a fejére örökre. Dávidnak és utódainak, házának és trónjának pedig adjon az úr békét örökké. Elment tehát Benájá, Jójádá fia, rátámadt Joábra, és megölte. Hazájában, a pusztában temették el. Királyok első könyve, második rész, 33. és 34. vers. Kivégezték, mert részt vett a Salamon elleni lázadásban. Imádkozzunk! Istenem, félelmetesek ezek a leírások, és azt bizonyítják, hogy a bűn nem marad büntetés nélkül. Segíts meg, hogy óvakodjam a bűntől, és igyekezzem bűneimet megvallani előtted, és hinni abban, hogy az Úr Jézus Krisztus által bűnbocsánatot nyerek. Ámen.